tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal a Budapesti Történeti Múzeumnak a kiállításait fogjuk bemutatni, a főigazgató úrral fogunk beszélgetni. Előtte azonban hallgassák meg a kaleidoszkópot. A múltkori adásban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban jártunk, továbbra is nyitva van a Kánvás Rokolya kiállítás, de új kiállítás is nyílt, Tóth József Füles legendás manekenek az 1970-es-80-as évek plakátnaptárain címmel. Tehát ez a kiállítás az 1970-es-80-as évek kereskedelmi életének legnépszerűbb évet záró és nyitó reklámhordozóit, a kártyákat és plakátnaptárakat mutatja be, azokon belül pedig Tóth József Fülesről ismerkedhetnek meg, illetőleg rá lehet visszaemlékezni. Természetesen más kiállítások is nyíltak, azonban jóval kevesebb, mint amennyi szokott. Szegeden a Somogyi Könyvtár továbbra is éppen olyan intenzív kiállítási tevékenységet folytat, mint korábban, tehát a központi épületben is nyíltak kiállítások, annó 1911 évvel például a Somogyi Könyvtár évnyitó kiállítása, ennek az évnek az eseményeit eleveníti föl épp úgy Magyarországon, mint a világon. Plakátok, képeslapok, fotók és újságok, korabeli újságoknak a segítségével. A Fiók könyvtárakban is számos kiállítás van, olajfestményeket mutatnak be, különböző egyéb kiállításokat, mint például Adria virágai címmel, a Szegedi Horvát Kisebbség Önkormányzat kiállítás anyagából látható egy összeállítás, őszi képek, vagy Kocsubei Tamara festményeiből egy Madonnák és virágok című kiállítás, de csupa sejem címmel, sejemképekből, textíliákból összeállított Németh Istvánné Nagy Mária műveinek a kiállítása. Illetőleg olyan kiállítások is, hogy Álmaim éjszakai hóesésben, vagy pedig a Szegedi Amatőr Alkotók Köre fotoklubjának képeit is bemutatják. Más könyvtárakban is vannak kiállítások, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban például Luppei Otto kiállítása körülbelül 70 képet mutat be. Ami azért is érdekes, mert Luppei Otto nyugdíjasként kezdett el foglalkozni a festészettel. Ez alatt az idő alatt, 3-4 év alatt, amióta fest, számos tájképet, portrét, utcaképet készített, és a kiállításnak az érdekességei a homokképek, tehát nem csak hagyományos műveket alkot. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében fotókiállítást lehet megtekinteni Dombóvári Csabának a alkotásaiból, aki egyébként történész és jogtudománnyal is foglalkozik. Az idegen nyelvű könyvtár szintén képeket mutat be, fotókat Spanyolországról, tehát Hajdú Mónika fotói Spanyolországot mutatják be. Vannak azonban kiállítások művelődési házakban is, és ilyen kiállítást rendeztek például most Fekete Fáraók címmel a Jókai Mór Művelődési Központban Budaörsön, ahol tulajdonképpen Mustafa Maisara fotókiállítása látható a szudáni, Egyiptom déli határától kezdődő hatalmas ország ősi kultúrájáról, azon belül valójában annak az egyiptomi hatást tükröző régészeti emlékeiről, amelyeknek jó része, az itt bemutatott képeknek a jó része a Merovekát építésével kapcsolatban újabb lendületet kapott kutatásoknak köszönhető, olyan területekről származnak ezek a képek döntő többségükben, melyeket ma már elöntött a Nílusnak a vize, tehát az előzetes kutatásokból származik, amelyeken, mint tudjuk, magyar expedíció is részt vett, és ez az interneten dokumentálva is van. A Modern Művészetért Közalapítvány Kortárs Művészeti Intézete Dunaújvárosban Mátrai Erik kiállítását Lux címmel mutatja be, ahol a fény az alapanyag, és a fénnyel nyújtott füstelteli tereket különböző fényviszonyok között vetít vissza az alkotó. Fejér megyei művelődési központban, Székesfehérváron Hegedűs 2 László és Hegedűs Hanna Léna kiállítása főképpen grafikai műveket mutat be, de számos egyéni és csoportos kiállítás után most egy két fős kiállítással. Egészen más jellegű a Budapesti Iparművészeti Múzeumnak a kiállítása, Főúri öltözetek az Eszterházi kincstárból, amelyik nagyon különleges, gyönyörű szép ruhákat mutat be, és a ruhák között nem csak embereknek a ruháit, hanem főúri ruházathoz hozzátartozott, hogyha kilovagoltak, akkor a lovakon is a ruhához illő, annak megfelelő motivumokkal, technikával készült felszerelés volt. Tehát ezeket is meg lehet tekinteni. Természetesen további kiállítások is nyíltak. Nyílt például egy olyan kiállítás Mester és tanítványa címmel, amelyik a Senectus idősek otthonában Magyar Ari és tanítványának a kiállítása, és vannak olyan kiállítások, amik nem frissen nyíltak, de nagyon izgalmasak, és aki még nem tette meg, feltétlenül látogasson el például a Magyar Nemzeti Galériába a Munkácsi Krisztus trilógiáját megnézni, vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban Széchenyi világait, Győrben az Eszterházi palotában vannak a térképzetek, Debrecenben, a Modemben, a Hét toronyba zárva, a Kartuson kívül nagyon izgalmas, érdekes kiállítás. Visszatérve Budapestre, a Textil Múzeumban Érzéseimmel Kárpit művészeti kiállítást lehet látni, és persze ne feledkezzünk el a Petőfi Irodalmi Múzeumról sem, ahol a Mikszáth Kálmán fekete városai még láthatók, de mindezek ugye időszakos kiállítások voltak, és az állandó kiállítások azok azért állandó kiállítások, hogy ilyenkor, amikor kevesebb időszakos kiállítás nyílt az ünnepekre való tekintettel, évkezdettel, akkor azoknál a hiányosságokat, az eddigi elmaradt kiállítás látogatásokat bőven lehet pótolni. Még egy időszakos kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, Völgységi Múzeumban Bonyhádon a Szentföld címmel nyílt kiállítás, és ez a kiállítás, ez tulajdonképpen át is vezet minket arra a kiállításra, amelyikről rövidesen szó lesz, az erdélyi kiállításra, mert Erdélyben a gyulafehérvári Szent Mihály templomnak egy nagyon izgalmas, érdekes részét a Lázói kápolna nyújtja, az a Lázói, aki a Szentföldet megjárta, és ezt meg is írta, és később Rómában, mint a pápa gyóntatója, nyert örök nyugalmat, tehát ott is temették el. Még egy ajánlást a jövővel kapcsolatban, most nem volt szó tulajdonképpen népművészetről, pedig az is nagyon fontos területe a magyar művészeti életnek, tehát hogyha Debrecenben 14-én, a hétvégén eljutnak, vagy utána, akkor múlt idéző mesterségek sorozatban a bútorfestést lehet megnézni. És akkor most kis zene után folytatjuk a műsorunkat, tehát a Budapesti Történeti Múzeumnak a kiállításaival.
Oh,
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Bodó Sándor főigazgatóról fogunk beszélgetni a Budapesti Történeti Múzeumról, illetőleg annak a kiállításairól, úgyhogy át is adom a szót a múzeummal kapcsolatos kiállításokkal.
Mielőtt erről beszélnénk, engedjen meg nekem egy szubjektív megjegyzést. A Kontakt Rádiónak ez a Tárlatról Tárlatra sorozata, azt gondolom, hogy jól helyettesít valamit, ami eltűnt a magyar muzeológia életéből, és ezt azért említem némi szomorúsággal, mert volt hajdanában volt egy múzeumi hírlevél elnevezési sorozat, ami évtizedeken át megjelent a magyar múzeumi világban, és amely azokat a állandó és időszaki kiállításokat, amelyekről itt a Tárlatról Tárlatra sorozat gyors egymás utánjában hallhattunk, azokat nagyon jól bemutató, nagyon jól bemutatták a szakmának, de a nagy közönségnek is az, hogy hol mi látható. Én azt gondolom, meg remélem is, hogy az ön által elmondott rengeteg, és azért ez mutatja, hogy a választék nagy, szóval ezekre a kiállításokra a figyelmet ön rá tudta irányítani.
Köszönöm szépen. Remélem, hogy valóban sikerül ráirányítanunk a figyelmet, részben az itt élőadásban elhangzó kiállításokra, részben pedig az archívumunkban lehet látni korábbi kiállításokat is, amiket külön feltüntetünk, hogy melyik meddig van nyitva, tehát a korábbi adásokban is vannak olyan kiállítások, amik még élő kiállítások, megtekinthetők. Viszont most akkor a Budapesti Történeti Múzeumra térjünk át, és most nyílt nemrégiben a festett képek a városról, 18-19. Századi látképek Pest-Budáról kiállítás, mint az egyik legújabb, legfrissebb, gyönyörű, nagy, szép képekkel teli kiállítás. Bemutatná néhány szóban?
Öröm a számunkra, hogy a fővárosi képtár régi képeiből egy olyan bemutatót tudtunk a Budapesti Történeti Múzeum Várműzeumának földszintjén a publikum számára rendelkezésre bocsátani, amely nagyon szépen felépített bemutató. Érdekes, hogy a városképek eredetileg azokon a templomi szentképeken mutatkoznak meg, ahol egy-egy szent ábrázolása mellett szinte mellékesen megjelenik a későbbi főváros, tehát Buda és Pest egy-egy látképi részlete, majd aztán a későbbiekben már közvetlenül egy-egy személy ábrázolásánál, tehát nem szentképek és nem szentek megfogalmazása mellett, hanem személyeknek a megfogalmazása mellett, például József Nádor mellett egy nagyon szép budai várat ábrázoló és a Tabán egy részletét is bemutató kép található a fővárosról, és aztán a későbbiekben egyre inkább áttolódik ez a személyhez kötött ábrázolás, látképi ábrázolás valóságosan egy-egy fővárosi részletnek a bemutatására. Erre a gondolatra egyébként az egykori székes főváros különösen gondolt is arra, hogy ezt a vonalat és a képzőművészetnek ezt a vonulatát segítenie kellene, hiszen több alkalommal a 19. század utolsó évtizedeiben hirdetett olyan pályázatokat, látképi pályázatokat, amelyek a főváros egy-egy nagyon érdekes részletét, régi épületeit, és a Dunavonalát, és a piacait, és a régi műemlékeit képes bemutatni. Nos, ez a kiállítás voltaképpen már a 20. század legelejével fejeződik be, ami a legújabb, tulajdonképpen az első világháborúig terjedő időszakban igyekszik bemutatni Budapest néhány szép, érdekes részletét.
Tényleg nagyon szép ez a kiállítás, gyönyörű képekkel, és nagyon érdekes, hogy van egy-egy olyan mozzanat, ami a mai Budapestben is felfedezhető, tehát érdemes a saját emlékeinkkel összehasonlítani ezeket a képeket.
Szinte pótolják ezek a képek a 19. század második felének, 20. századnak a technikai fejlődését, tehát a fényképek megjelenését, mert valóban olyan részleteket, olyan kitűnő érzelmeket is átadó részleteket mutat be a fővárosról, amelyet ha ma a látogató végignéz, össze tudja hasonlítani a mai városképet az egykori látképekkel.
A Budapesti Történeti Múzeum ugye Budapest történetével foglalkozik elsősorban, és ennek a legkülönbözőbb szegmenseit mutatja be. Jelenleg is az állandó kiállításokon Budapest történetét meg lehet tekinteni. Hogyan illik ezekhez ez a kiállítás? Hogyan kapcsolódnak?
Hát őszintén szóval a Budapesti Történeti Múzeumnak gondolom a főváros polgárai tudják, hogy három nagyobb épülete, három nagyobb múzeuma van, a Budai Királyi Várban található BTM Vármúzeuma mellett az Aquincumi Múzeum, mint amely a legrégebbi és a főváros múltjának a régi római város elődével foglalkozó tárlatokkal és romterülettel várja a látogatókat, és Kisztell a harmadik kiállító helyszín, a Kiszteli Múzeum, amely egy egykori 18. századi trinitárius kolostornak a mai körülményei közepette igyekszik bemutatni várostörténetet és képzőművészetet, modern képzőművészetet közötte is. Ez a három helyszín voltak éppen mindenhol rendelkezik, mindenhol vannak állandó kiállításaink, és vannak változóak. A budavári palotában lévő részlegünknek éppen most bontjuk az egyik nagy állandó kiállítását, vagy bontottuk le, szinte már a technikai munkák folynak, ahol az a cél, hogy a régi 15 évig állt állandó várostörténeti, újkori és legújabb kori állandó várostörténeti kiállítás megújuljon. Más szempontok szerint, nem egy kronológikus elképzelés szerint mutatja majd be a város múltját, hanem inkább fő csomópontokra, érdekes részletekre, városi, városképi részletekre, a város történetének kiemelkedő eseményeire igyekszik fókuszálni. Kisztellben az állandó kiállításunk az szintén várostörténetet mutat, de az egy nagyon sajátos nézőpontból, és persze ott mellett, a várostörténet mellett egy nagyon szép, leginkább 20. század képzőművészeti folyamatait, fejlődését, irányzatait bemutató kiállításunk van. Aquincum ezen a téren nem mondhatja azt el magáról, hogy, bocsásson meg, nem tévedek. Nemrégen adtuk át a volt elektromos művek épületében azt a kiállítási részt, amely persze állandó kiállításként fogható fel, csak ez annyira nem ivódott még be, látja még az én gondolataim közé sem, amelyik Hadrianus palotájának néhány nagyon izgalmas, érdekes részletét mutatja, tehát a egykori római kor egyik kiemelkedő épületének igyekszik emléket állítani. Annak a Hadrianus palotának, amelynek romjai nagy részben mind a mai napig a föld alatt rejlenek.
Térjünk akkor vissza most a Vármúzeumba. A Vármúzeumban több időszakos kiállítás is van, nem csak a most megnyílt kiállítás, hanem még korábban is nyíltak kiállítások. Például van egy olyan kiállítás, amely Erdély 1000 éves püspöksége, a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és érseki palota régészeti kutatása és helyreállítása. Ez még októberben nyílt, és most fog bezárni az egyik fele. Éppen ma szakmai nap volt, és a szakmai napon ott jártam, és ennek során több kiállítás rendezővel is beszélgettem, illetőleg megkérdeztem őket, hogy melyek azok a tárgyak, amik szerintük számukra, az ő szívüknek a legkedvesebb. Valójában három tárgyat soroltak föl. Az egyik egy barokk tervrajz volt, Farbaki Péter beszélt róla, úgyhogy nagyon röviden ennek a beszélgetésnek egy részletét azt mindjárt be fogjuk játszani.
Ez a rajz, ez nagyon jelentős, mert sose volt még kiállítva, sőt nem is rég fedezték föl. Fazekas István, a bécsi levéltári referensnek köszönhető, aki a gyulafehérvári érsekség kérésére nézte ott a levéltári anyagot, és Papp Szilárd foglalkozik ebben, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy a szentély, ugye látjuk, hogy piros színnel van jelölve, ez a barokkban azt jelenti, hogy új. Újonnan épült, tehát újjáépítik a szentélyt, ami nyilván rossz állapotban lehetett, és viszont gótikus stílusban. Ezt a barokkban többször látjuk ezt a jelenséget, Magyarországon is több helyen, a Gizella kápolnától kezdve több helyen írtam is én erről egyszer egy tanulmányt, de Bécsben is például meg lehet figyelni ezt a jelenséget, a Helmut Lorenz írt erről egy tanulmányt, hogy gótizálás a barokkban. Tehát, hogy a barokk nem feltétlenül mindenképpen el akarta pusztítani a középkor, hanem annyira idomult hozzá, hogy néha tényleg a gótikus stílusban hajlandó volt építkezni. Tehát ebből a ilyen nagyon jelentős tervből ezt láthatjuk, tehát a szentélynek a barokkori 18. századi újjáépítését. Itt van hozzá egy elmagyarázat, azt is elhoztuk egyébként.
Ezen a kiállításon dokumentumokat és tárgyakat egyaránt lehet látni. Nagyon izgalmas, érdekes tárgyak is vannak. A kiállítás talán csúcspontját vagy legalábbis leglátványosabb darabját egy kehely képezi, a 15. századi magyar ötvös művészetnek egy csodálatos remeke, amelyikbe antik érmeket is belekomponáltak, 18 darabot, tehát ez egy csodálatosan szép kehely, de mea culpa, amit erről mondtak, sajnos az nem sikerült olyan módon, hogy most itt be tudnánk játszani, úgyhogy egy másik bejátszás fog következni, az pedig az erdélyi, mármint gyulafehérvári püspöki palotának a berendezésével kapcsolatos iratról szól. És Spekner Enikő az, aki erről beszélt.
Betlehem uralkodását követően egy-két évvel készítenek egy leltárt a fejedelmi palotának a úgymond berendezéséről, vagy kincseiről, ami azért is nagyon, ez sajnos csak másolatban maradt, de az is egy egykorú másolat, tehát gyakorlatilag pár évvel később készült másolatban maradt fent a Magyarországos Levéltár őrizetében, van jelenleg is a leltár összeírás, és azért is nagyon fontos ez a leltár, nem csak az, hogy a berendezési tárgyakat csoportosítva felsorolja, tehát egészen a kanalaktól kezdve a lószerszámokig mindent részletesen taglal, hogy milyen értékben és milyen minőségben volt a fejedel. A török szőnyegekkel, nagyon sok török szőnyeg volt a palotában egyébként, től kezdve nagyon sokféle tárgyat felsorol, de bizonyos fajta topográfia, tehát a palota topográfiai elrendezésére is ad képet, tehát meghatározza, hogy ez volt az asszonyházban, ez a mindenféle épületekben, vagy szobákban milyen berendezési tárgyak voltak, úgyhogy ezért ez egy szinte egyedülálló és fontos emlékünk. Sajnos ezt eredetiben nem tudtuk bemutatni ezeket. A másik, amit szintén a levéltár anyagából, a Károlyi levéltárból találtuk, a Szaládi Jánosnak, a Silalmas Magyar Évjekének egy későbbi kéziratát, ahol magáról a fejedelmi palotáról olvashatunk egy magyar nyelvű leírás, ez nagyon érdekes. A korabeli törvényeket már ki is nyomtatták, tehát nyomtatványban is megtalálhatók az erdélyi fegyelmek törvényei, és itt a Betlennek egy olyan törvénypasszusát mutatjuk be, amelyben elrendeli, hogy a fejedelmi székhely méltóságának emelése érdekében a különböző tisztségviselők, megyei tisztségviselők és a városon kívüli nagyobb helyek a városban létesít, vásároljanak házakat és azokat hozzák rendbe, tehát magát a várost is a fejedelmi székhely színvonalára kívánta emelni. Sajnos korabeli pecsét, a város pecsétet nem találtunk, de egy 18. századi szép, ami nagyított formában még talán előnyösebben is mutattunk még itt.
Tehát kedves hallgatóink, hallották, közben voltak különböző háttérzörejek, ezek nem véletlenül voltak, a szomszédban éppen kiállításbontás folyik, hogy egy új, modern, állandó kiállítást nyílhasson, tehát annak a zörejét lehetett hallani. Spekner Enikő, tehát két dokumentumot mutatott be, de további dokumentumok is vannak, térképekkel is föl volt szerelve ez a kiállítás, és sajnos azért beszéltem múlt időben, mondtam ezt a mondatot múlt időben, mert ma volt utoljára nyitva, bezár a kiállítás, a másik fele lesz majd nyitva. Mielőtt azonban a másik felére is sort kerítenénk, átadnám a szót néhány mondat erejére.
A Budapesti Történeti Múzeum a Teleki Alapítvánnyal együttműködve rendezte meg ezt a gyulafehérvári érsekség által, vagy érsekségből hozott kiállítást. Voltak éppen az érsekségnek és a Székesegyháznak a 2000 és 2008 közötti régészeti feltárását és részben restaurálási feladatairól igyekszik számot adni. Nos, ez a kiállítási részlet még több mint egy hónapig nyitva lesz a látogatók számára. Amit azonban a kollégáim észrevételeztek, amikor az anyagot megismerhettük, akkor Farbaki Péter kollégám azt mondta, hogy a történész munkatársakkal egyetemben igyekeznek egy másik részleget is kiállítani, és több értelmezést adni arról, hogy mit jelentett a középkorban a gyulafehérvári püspökség Erdély életében, és milyen komoly emlékanyaga van a mai Magyarországon, pontosabban, hát elsősorban budapesti nagy gyűjteményekben, mint ahogyan a korábban már hivatkozott budai Udalriknak a gyönyörű későgotikus kelyhe, azt viszont Nyitráról a nyitrai egyházi gyűjteményből sikerült kölcsönkérnünk nem kis pénzért, és nem kevés pénzért, a szállítás és a biztosítás költségeire gondolok, de minden esetre egy nagyon kompakt, nagyon szép egység jött létre azáltal, hogy mindaz, ami történetileg bemutatható a székesfehérvári érsekségről és a Szent Mihály székesegyházról, azt a mi történeti egységünk bemutatja, és a mai régészeti feltárásokat, illetve rekonstrukciót pedig az a régészeti kiállítás mutatja be, amelyik Gyulafehérvárról egy román régésznőnek a munkája révén került hozzánk.
Akkor én is reflektálnék, Budai Udvariknak a kelyhével kapcsolatban mesélték, tehát Spekner Enikő és Farbaki Péter, hogy bizony nagyon nehéz volt ezt megszerezni, egy szlovák kolléganőnek a segítségével sikerült, és először másolatot ajánlottak, de mikor mondták, hogy vagy az eredeti, vagy semmi, akkor azután sikerült megszerezni ezt a tényleg gyönyörű kelyhet. A kiállítás második fele, mint arról szó volt, a tényleges ásatások 2000 és 2008 közötti ásatásokat mutatja be. Itt ásatási leletanyag, illetőleg rajzok, dokumentumok is láthatók, ha valaki eljön, még akár románul is tanulhat, mert három nyelvű fölirat van, magyar, angol és román nyelven. Tehát ezen a kiállítási részen Vég András volt az, aki nagyon érdekes dolgokat mesélt, és a kiállításnak tulajdonképpen a legvégén török csempéket is lehetett látni, amik egészen különlegesek voltak, úgyhogy Vég Andrásnak az ezzel kapcsolatos magyarázatait azt is érdemes meghallgatni.
Nagy szerencse, hogy ezek a rajzok visszakerültek, és nagy szerencse az, hogy ezek a rajzok hogy túlélték azokat a évtizedeket, amelyek 48 után következtek a gyermekpásztor 1948-ban, térhetett vissza Magyarországra, és nem véletlen, hogy az ő két gyereke nem tudott ebben az országban élni. Elhagyták Magyarországot, feltételezem, hogy 1956-ban mentek ki az Egyesült Államokba. Nem tudom, hogy ők kivitték-e magukkal ezeket a rajzokat, és utána onnan származott vissza, vagy itt lappangott Magyarországon ez a sorozat. Mindenképpen ez egy nagy érték, és én gondolom, hogy ezekkel a képekkel későbbiekben fognak találkozni, nem csak ebben a fizetben, hanem akár múzeumi katalógusban, vagy akár népszerűsítő munkákban, vagy tudományos munkákban, az illusztrációk között biztos, hogy lesznek ezek között, mert ezek annyira értékesek és annyira egyediek, hogy aki a témával akar hitelesen foglalkozni, hogy bármit akar erről a témáról publikálni, az nem teheti meg, hogy ezeket a képeket elfelejtse, ezeket kihagyja. Nyilvánvaló, hogy ő több száz portrét készített, tehát hogy több ezer portrét készített, és ő lerajzolta ott a környező embereknek, vezetőknek a teljes családját, és akkor cserébe egyrészt lehetőséget kapott, talán arra, hogy hazahozza ezeket a képeket, és lehetőséget kapott arra, hogy más rajzokat is készítsen. Ezeket a rajzokat valószínűleg élelmiszerért készítette, ezért biztos kapott pótélelmiszert, tehát biztosítva volt, hogy fennmaradjon. Ugyanis a fogságnak a legnagyobb nehézsége az volt, hogy egyrészt nem volt elég élelmiszer, tehát ezért mindenféle kutyára, macskára, patkányokra vadásztak, és az állandóan legyengült szervezet pedig nagyon gyorsan kapott meg különböző betegségeket. Több kép is van, amely megmutatja a kerítést, a tábor körüli kerítést, ami mutatja a barakokat. Hozzá kell tennem, hogy ezek a barakok, amelyeket itt látunk a különböző képeken, hogy ezek a tábori életnek mondjuk az 1947-es, 48-as viszonyait mutatják, mert a foglyok nagyon sok esetben úgy érkeztek meg a táborba, hogy semmi nem volt az égvilágon, hogy maguknak a foglyoknak kellett a barakokat megépíteni. És az első barakok, tehát a 45-ben, 46-ban készült barakok, azok olyanok voltak, jó részt a földbe vágták ezeket, ugye azért is egyrészt, nem volt építőanyag, másrészt azért, mert ugye ha földbe vágják a lakótered, akkor ugye biztosítva van valamelyest a meleg. Mert fűtési lehetőség sem volt 1945-ben, és 1946-ban. Tehát a kezdetekes táborbarakok azok olyanok voltak, hogy földbe egy nagy gödör, akkor az fával ki volt rakva, akkor az be volt fedve fával, és akkor rá volt a földet, vagy mohár, hogy szigetelje. Tehát ezek gyakorlatilag földbeásott vernek voltak, ezek voltak az első barakok, és azután 47-ben, 48-ban volt lehetőség arra, hogy olyan típusú fabarakokat építsenek, mint amelyeket ott a képen lehet látni.
Kedves hallgatóink, elnézést kérünk, itt egy kis baki történt. Két riport volt még hátra, és összekeveredett a kettő. Ez ugyanis egy másik kiállításnak a bemutatóján készült, amelynek Szovjet fogságban emlékek dr. Gyermek László rabságának idejéből címmel rendeztek meg, és amelyik szintén most zárul. Tehát ez a kiállítás viszont egy olyan embernek a életéből egy bizonyos szakaszt mutat be, mégpedig több évet is, amit a Szovjetunióban töltött, hadifogolyként került oda, orvos volt a foglalkozása, és ott egy táborban segítette a társait azzal, hogy az orvosi tevékenységet végezte. Emellett azonban még egy nagyon fontos, és a mi számunkra is alapvető munkát végzett, nevezetesen gyönyörű szép rajzokat készített. Feltételezhetően ezeknek a rajzoknak köszönhető, hogy valamivel jobb helyzetbe került, és nem is tudjuk, hogy hogyan, de több ellenőrzés után biztos, hogy igen, nehezen, de ezeknek a rajzoknak legalábbis egy részét el tudta hozni Magyarországra, és ezek a rajzok ide kerültek a Budapesti Történeti Múzeumba. Mit lehet róla tudni?
A történet nagyon izgalmas, mert való igaz, azok, akik a II. Világháború idején és a világháború után közvetlenül szovjet hadifogságba kerültek, igen nehéz sors várt rájuk, romániai és persze az egykori Szovjetunió beli lágerekben nagyon nehéz életük volt. Persze nehezen éltek az ottani helybéli lakosok is, de az bizonyos, hogy nagyon kevés ennivalójuk volt azokban a lágerekben a magyar katonáknak, akik szovjet kézre jutottak. Ez a Gyermek László orvos emlékanyaga különleges körülmények között került hozzánk. Képzeljék el, hogy Stark Tamás, akit korábban hallottunk, elmesélte, hogy az egykori Szovjetunióból, amikor jöttek haza a hadifogságból a magyar katonák, akkor annyira átvizsgálták őket, hogy szinte semmit nem hozhattak magukkal. Gyermek László orvos volt, és amellett, hogy nyilván orvosként is működött a táborokban, mert többen is volt, emellett még a festészeti ismereteit is kielhette. Nagyon sok rajzot készített a táborokról, az egykori északi Kólafélszigeten lévő tájakról, és persze magukról a szovjet katonákról. Gondolom, hogy nekik készíthetett úgy festményeket, vagy kisebb akvarelleket, amelyekkel aztán jobb helyzetbe hozhatta önmagát, vagy talán fogolytársait is. Nos, mindegy, ezt az egész anyagot valami egészen különleges csoda folytán egy kis fából készített bőröndben és egy hosszú botnak a segítségével, vagy ennek a mellékletével hozhatta haza Magyarországra 4 évi fogság után. És ez az egész anyag később kikerült Amerikába, a két fia ugyanis 56-ban disszidált, ahogy akkor mondták, és onnan került most a közelmúltban vissza Magyarországra, és 2010-nek a november elején a halottak napja környékén nyithattuk meg azt a tárlatot, amely Gyermek Lászlónak az emlékanyagából egy kis mini kiállítás. De a hozzáértők állítják, hogy ilyen jellegű emlékanyag szovjet lágerekből nem került ki. Ez az egyetlen.
Most akkor egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk adásunkat. Thank you. Kedves hallgatóink, Bakfark Bálint fantázia részlete után ismét csak a Tárlatról tárlatra műsorban a Budapesti Történeti Múzeumról beszélgetek Bodó Sándor főigazgató úrral. Több mindenről beszéltünk Szovjet Fogságban című kiállításról, amelyről Stark Tamás is beszélt egy riport formájában, ami szintén a helyszínen készült. Beszéltünk a festett képek a városról, Erdély ezer éves püspöksége, ez utóbbiról Farbaki Péter és Spekner Enikőnek a riportja hangzott el. Vég Andrásé az sajnos műszaki okok miatt kimaradt, ha marad a végén időnk, akkor még bejátszuk. Mindez három különböző kiállítás, amik az év végén nyíltak meg. De korábban is volt számos időszakos kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, úgyhogy megkérném főigazgató urat, hogy összegezze néhány szóban a tavalyi tevékenységét a Budapesti Történeti Múzeumnak.
A látogatóinkat természetesen mi is nagyon sokoldalú és nagyon sok érdeklődést kiváltó kiállítással igyekeztünk kielégíteni. Csak néhány szikrát mondanék el, ilyenek például, hogy az Aquincumi régészet regényéről készült egy tárlat, Aquincumi ékszerekről készült egy, a Kiszteli Múzeumban egy nagyon érdekes bicikli történeti kiállítás volt, szépen látogatott, nagyon nagy számú látogatót szerencsére értünk el a Freecikli kiállítással, de, és ez a mondani valom lényege, a múlt évi kiállításoknak a legfontosabb gócpontját és gondolatát én abban fogalmaznám meg, hogy a főváros polgárai számára igyekeztünk olyan kiállításokat bemutatni, amely a öntudatot, a városi polgári tudatot igyekezett szolgálni. Az egyik ilyen kiállításunk, amely a tavasz folyamán nyílt 2010-ben, az a Pesti Polgár Budai Bürger címet viselte, amely a polgári erényt igyekezett bemutatni, és a 19. századi polgárságnak a tevékenységét, gondolatait, magatartását, szóval mindazt, ami a polgári rend vagy a polgárság kialakulásához vezetett az egykori fővárosban. A másik ilyen fontos tárlatunk az egy egykori budai polgármestert, pontosabban az utolsó budai polgármestert, Házmán Ferencet mutatta be, akinek regényes életútja szintén az 1848-49-es forradalmi szabadsághoz idején játszódott, majd menekülnie kellett Magyarországról, Amerikában töltött jó néhány évet, visszakerült Budára, polgármesteré választották, és szinte előkészítette, vagy jelentős mértékben részt vett Pest és Buda és Óbuda egyesítésében 1873-ban. Ezek a kiállítások remélem, hogy elnyerték a pesti polgárság és a budai bürgereknek a tiszteletét, szeretetét, érdeklődését. De volt még egy olyan kiállításunk, amely megítélésem szerint nagyon különleges, méghozzá azért különleges, mert a görög-ciprusi magyar baráti társaságnak a segítségével, vagy probléma felvetése nyomán a Budapesti Történeti Múzeum elkészített a Budai Várban egy olyan kiállítást, amely a 17. és 19. század között Pest-Budára, valamint más magyarországi városokba letelepedett görög kereskedők történetét, kulturális emlékeit, egyházi emlékeit mutatta be. Nos, ez a kiállítás nem csupán Budapesten volt látható, hanem Görögországnak abban a részében is, ahonnan ezek az egykori görög kereskedők Magyarországra, vagy a történeti Magyarország területére vándoroltak és jöttek el. Képzeljék el, hogy egy Kozáni nevű városban, az ottani városi múzeumban állítottuk ki, vittük ki szinte annak a közösségnek, ahonnan a felmenői egykor a magyar területre elvándoroltak. A kiállítás olyannyira tetszett és tetszik a görögöknek, hogy ebben a, tehát 2010-ben Thesszalonikiben mutattuk be, 2011-ben pedig még egy Pátra nevű városban és végül Athénben lesz kiállítva. Ez az egészen különleges, és a magyarországi görögség múltját, a görög örökséget mutatja be.
Vannak visszajelzések a kiállításokról?
Hogyne, mind a két helyszínen nagy volt a látogatottsága, nagy volt az érdeklődése, és a görög közönség természetesen az nagy elődök és az elvándorolt családoknak a történetével nagyon szívesen ismerkedett. És ha belegondolok abba, hogy csak egy nevet mondjak ezek közül a görögök közül, Báró Szina család, akik például a Lánchídnak a történetében és a Lánchíd megépítésében nagyon jelentős szerepet játszottak. csinabáróknak egy későbbi generációja, viszont mondjuk az akadémia, ma is álló akadémia épületének felépítésében nagyon komoly segítő szerepet, nagyon komoly pénzügyi adományozó szerepet és gondolati segítséget adott az akadémia épületének megépítéséhez. Mindezek a gondolatok, és ez a görög kiállítás is voltak éppen a polgári erénynek egyfajta felmutatása volt.
Hogyha valaki a Sina családra kíváncsi, akkor irány Békés Csaba, ahol a polgárosodás kiállításon látható több minden vele kapcsolatban. Viszont térjünk vissza a BTM-hez. Milyen tervek vannak?
A 2011-es legfontosabb feladatunk egy új várostörténeti tárlatnak a létrehozása. Ez a kiállítás volt az, amelynek önök korábban esetleg a háttérzaját hallhatták, hiszen való igaz, hogy a tárgyi feltételeit, a kiállításnak a technikai feltételeit most kezdjük el kialakítani, és készen van természetesen már a forgatókönyv, készen vannak a technikai tervek, a pénz, a költségek rendelkezésre állnak a tárlat megépítéséhez, és ha minden jól megy, akkor 2011 nyarára, június végére a kiállítás legkésőbb elkészül. Ez, mint korábban említettem már, más szempont szerint nem egy kronológikus rendben igyekszik bemutatni a város történetét, újkori történetét, új és legújabb kori történetét, hanem a török Magyarországról, Pest-Budáról történő kiűzését megelőző időszakról is szólni fog. Tehát egyszerre fog Pest és Buda, bocsánat, Óbudát nem szeretném semmiképp kihagyni, tehát Óbuda, Buda és Pest középkori történetétől kezdve szinte a jelenkorig fogja majd bemutatni azokat a fontos témákat és azokat a fontos történeti sorsfordulókat, amelyek a főváros életében bekövetkeztek. Aztán több régészeti tárlat is lesz a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az egyik az ősi hitvilágnak az emlékeit igyekszik majd felvonultatni. Lesz egy különleges kiállításunk, amely Budapesti Történeti Múzeum és egyben a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének igazgatóját, Gerevicsnek állít emléket, és ebben a kiállításban azt igyekszünk bemutatni, hogy nem csak azt, hogy egy régész hogyan és mind dolgozott, a születésének századik évfordulója ürügyén fogunk róla megemlékezni, hanem azt is, hogy hol milyen régészeti feltárásokat végzett, hogyan tudott hozzájárulni a budai vár történetének legújabb ismereteihez, hogyan tudta kiegészíteni, hogyan tudta felfrissíteni azokat, hanem más, tulajdonképpen Pest megye területén folytatott feltárásoknak is részese volt. Ebből következőleg ez a kiállításunk nem csak Budapesten, hanem a Pest megyei múzeumok egyikében, egyik helyszínen is bemutatásra kerül. Lesz ősszel egy nagyon fontos Biedermeier Butor művészeti kiállításunk, amely bízom benne, hogy minden történeti stílus iránt érdeklődő, vájtfülű és az általános ismeretekre szívesen odafigyelő vendéget fog majd kielégíteni, de különösen a butor művészet történetével foglalkozó vendégeknek az érdeklődését is ki fogja váltani. Tavasszal pedig, amikor a Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyílik, ebben az időpontban az Illúziók Birodalma címmel nyitunk egy tárlatot, amely a jezsuita iskola drámák színpadképeinek egy áttekintő magyarországi emlékanyagát fogja majd bemutatni. A jezsuitákról köztudott, hogy nagyon jelentős volt az iskoláztatásuk, tehát az oktatói tevékenységük, nagyon nagy és díszes körmeneteik voltak, vagy díszes körmeneteket rendeztek, és az iskolákban rengeteg iskola drámát mutattak be. Nos, ezeknek az iskola drámáknak az egyike, másika színpadképei kerülnek majd ennek a kiállításnak a keretében bemutatásra. De lesz Aquincumban a 2010 régészeti feltárásának legújabb eredményeit bemutató tárlat, valamint Kiscelben az óbudai kísérleti lakótelepnek a múltját, érdekességeit, az 1960-as évek életét igyekszik majd egyfajta retro kiállítás keretében, de komoly építészettörténeti emlékanyagot is felvonultatva a Kisceli Múzeumban bemutatni. Valamint lesz egy ugyancsak Kiscelben számtalan képzőművészeti tárlat bemutatója mellett egy romániai ikonokat a nagyszebeni Astra Múzeumból bemutató tárlatunk.
Akkor, mivel most már csak kevés időnk van, azt szeretném kérni, hogy címszavakban mondja még el, hogy a kiállítási tevékenységen kívül milyen munka folyik a múzeumban.
Kétségtelen tény, hogy a közönség felé minden múzeum mindenek előtt a kiállításaival fordul. Kiegészítésként természetesen a kiállítások katalógusai és különböző tudományos kiadványokkal. Egyébként ezen a téren is igyekszünk sokat tenni, többet tenni. A múzeumnak vannak olyan tudományos sorozatai, amelyek rendre megjelennek, de igyekszünk minden fontosabb kiállítás mellé komoly és érdekességeket felvonultató katalógusokat állítani, hogy ez emlékként a látogató számára megmaradhasson. Ilyen például az előbb már emlegetett Pesti Polgár Budai Bürger kiállításhoz a közelmúltban megjelent katalógusunk, amely vásárolható a múzeumnak a múzeumi shopjában. De hát természetesen van egy csomó háttérmunka, amelyről általában nem esik szó, általában nem beszélünk róla, mert az úgy a színfalak mögött zajlik. Mindenek előtt a múzeum rendelkezik egy nagyon komoly és a főváros történetére vonatkozó régészeti, történeti, képzőművészeti emlékanyaggal. De ezeknek a tárgyaknak, ezeknek az emlékeknek a száma az a milliókban mérhető. Ezekhez rengeteg raktára van szükségünk, és ezekben a raktárokban természetesen az ott lévő anyag rendszeresen kell, hogy gondozzuk, rendszeresen kell, hogy restauráljuk, és mindenek előtt az újonnan múzeumba kerülő anyagnak a restaurálása, nos ez az, ami a legnagyobb feladatot okozza. A főváros területén folyó régészeti feltárások vagy beruházásoknak természetes következménye, hogy ott, ahol közismert, hogy régészeti emlékanyag van a föld alatt, ott a múzeum munkatársai régészeti feltárást végeznek, amely feltárásoknak általában tekintettel arra, hogy lakott település, mintegy 100 000 év óta vannak tárgyi emlékeink Budapest területéről a régészeti raktárainkban. Tudjuk nagyon jól, hogy szinte elegendő egy ásót lenyomni a földbe, és már is előkerül valami az őskorból, a római korból, vagy éppen a középkorból. Ezek azok a főbb csomópontok, amelyeknek az emlékanyaga rögtön kibukkan a föld alól a vendégek, pontosabban a régészek számára. Tehát emellett a várostörténet és a képzőművészet legalább annyira fontos emlékanyaggal és gyűjteményanyaggal rendelkezik a különböző múzeumi raktárakban.
Köszönöm a beszélgetést, egyetlen dolgot szeretnék még gyorsan hozzátenni, mivel jelezték, hogy kevés az időnk, hogy a BTM-nek, vagyis a Budapesti Történeti Múzeumnak nagyon érdekes múzeumpedagógiai programjai vannak, tehát a közönség számára izgalmas játszóházakat, történeti játszóházakat rendeznek például, és egyéb rendezvényeik, előadásaik is vannak, és mindezekről, meg továbbiakról a BTM-nek a honlapján lehet tájékozódni, tehát érdemes megnézni, valahányszor gondolkodnak, milyen programot szeretnének, ezt a honlapot is nézzék meg. Viszont egy percünk maradt, úgyhogy az említett kiállításnak, tehát az erdélyi román feltárásoknak az eredményeit bemutató kiállításon volt egy vitrin, amelyikben Törökországból származó cserepek voltak, és rendkívül izgalmas, gyönyörű, szép cserepek, amelyeket a habán kerámikusok próbáltak utánozni, de szemmel láthatóan nem pontosan ugyanolyanok lettek. Erről a vitrinről hallgassuk meg még Vég Andrásnak a bemutatását, és utána a szignállal be is fejezzük a műsort. A viszonthallásra, kedves hallgatóink, jövő pénteken, ugyanebben az időben, 5 órától 6 óráig.
És hát ami aztán igazán finom és szép darab, ezt a végére, ezek a bokályos csempék, amik hát ezen az ásatáson elég kevés került elő, és csak töredékesek, de egyébként néhány évvel korábban, már 97-ben nagy számba kerültek elő a palotában felújítás során a boltozatnak a feltöltése voltak behányva, azt még az Emőri Tamás találta őket. Ezek izniki, tehát Törökországból származó bokáros csempék, egy víz fogadótermet nyilván borítottak be vele. Ugye ez török oszmán szokás, egy falakat szépen akkor díszítenek, hogy csempékkel díszítjük. És Magyarországon is vannak szép emlékhelyi, a Pataki Bukáros ház például, de egyébként Regécen is, a Regéci Várkos, tehát a Rákóczihoz kötődő emlékek. Itt viszont magában a fejedelmi udvarban is volt nekik egy ilyen fogadó szobájuk, úgy tűnik, amit díszíti csempékkel burkoltak.
És mint említettem, ezeket nagyon szép, finom növényi ornamentikával díszítették.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. a műsorvezető dr. Győri Hedvig.